Múlt hét óta új polgármestere van New Yorknak. Deklaráltan szocialista, antiszemita, az illegális bevándorlók menedéke kíván lenni, és nyíltan szembe helyezkedik Donald Trump-al. Fiatal vagyok, muzulmán vagyok, jelentette ki a kampányban. A fiatalok nagy számban rá is szavaztak. Zorán Mamdaninak hívják. És akkor most New York lesz a neomarxista baloldal új mekkája? Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Ki Mamdani, és mi áll a jelenség hátterében? Miért szavaztak rá a fiatalok? Milyen intézkedéseket kíván bevezetni? Tovább mélyül-e vele és miatta a szakadék az Egyesült Államokban? Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát kérdezem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
New York lett az új amerikai baloldali főváros innentől?
Hát mondanám, hogy igen, mert ugye alapvetően a nagyvárosok az Egyesült Államokban demokrata vezetésűek többségében, és ilyen szempontból nem újdonság az, hogy New Yorkban a demokrata jelölt nyerte a választást. Még akkor is, hogyha a demokrata párt megosztott volt a tekintetben, tehát például ugye Mamdani legyőzte Andrew Cuomo-t is, aki szintén korábban még demokrata színekben indult, még ugye New Yorkban ugye kormányzó volt. Tehát ilyen szempontból a demokrata párt is annak a balra tolódását is mutatja, legalábbis New Yorkban. De ilyen szempontból mondjuk, hogy ha azt nézzük, hogy baloldali vagy progresszív, hogy mondjam, erőközpontokról beszéltünk országos szinten, akkor alapvetően még mindig Kalifornia van az élen, tehát kifejezetten San Francisco városa, illetve Kalifornia. Hogyha országos tekintetben nézzük, a kulcskérdés az, hogyha tényleg azt mondanánk, hogy ha úgy tetszik, új erőközpont van az ideológiai szempontból, inkább baloldalon vagy progresszív tábornak a tér felén New Yorkban, akkor a kérdés az, hogy ezt milyen hatást gyakorol majd a demokrata pártra. Tehát, hogyha a demokrata párton belül, és ezt látni fogjuk egy év múlva ilyenkor a félős választásoknak, országos kongresszusi választásoknak az eredményeképp, hogyha ott is ilyen trendek, ilyen eredmények körvonalazódnak, és persze úgy, hogy Mamdaninak a szerepe a kampányban érzékelhetően erősebb lesz, akkor elképzelhető, hogy igen, hogy itt nem csak arról van szó, hogy helyi szinten történetesen győzelmet aratott, hanem egyébként rányomta a bélyegét, vagy nyomot hagyott a demokrata párton országos szinten is, ami aztán majd valószínűleg majd a következő elnökválasztáson is érződni fog.
Ez a nyomot hagyás azt is jelenti, hogy ő maga is akár magasabb babérokra, magasabb pozícióra törhet, tehát akár indulhat egy elnökválasztáson, vagy később szenátor akarna lenni, vagy ilyesmi?
Hosszabb távon igen, de mindenképp hosszabb távon, tehát ott Amerikában annyira nem jellemző, hogy valaki úgymond ugródeszkaként használja a pozíciókat. Értem ez alatt azt, hogy igen, ugródeszkának lehet használni a New York-i polgármesterséget a jövőben, de úgy, hogy azért a polgármesterségnek a ciklusát azért betölti. Tehát, hogy még korai lenne beszélni arról, hogy Mamdaninak milyen, most hagyjuk az elnöki, de mondjuk szenátori vagy országos politikai ambíciói lennének, de nem kizárt, már csak azért sem, mert ugye New York legfiatalabb polgármesteréről beszélünk, tehát hogy bőven benne van a pakliban az, hogy annak tükrében, hogy New Yorkot hogyan tudja vezetni, illetve hogy erről milyen képet tud kialakítani, ez majdnem még fontosabb is. Szóval bőven benne van a pakliban, hogy akár adott esetben országos szinten is találkozunk még az ő nevével a jövőben, de egyelőre még érdemi, úgymond megmérettetésképp mondjuk a félidős választáson, vagy az elnökválasztáson, még a következő félidős választáson és elnökválasztáson erről szerintem még nem beszélhetünk.
Egyébként ki ő? Említette Gábor is, hogy nagyon fiatal. Hány éves és honnan jön?
Hát alapvetően ugye egy fiatal 30-as éveiben lévő emberről van szó, aki azt hagyja, hogy fiatal, hanem hogy ugye ő alapvetően ugandai származású, a szülei indiai származásúak, és hát ő az Egyesült Államokban nőtt fel, ott is járt egyetemre, de igazából az egész világképét jól mutatja, hogy ez már egy újabb generáció a korábbi amerikai politikusokhoz képest, hogy az Egyesült Államok a bevándorlók országa, most ezt mindenféle előjel nélkül lehet mondani, tehát ilyen értelemben nem rendkívüli az ő hogy mondjam, személyes profilja, vagy bevándorlóknak a gyermekeként tulajdonképpen az identitását erőteljesen megőrizve csatlakozott be az amerikai politikába. Az sem rendkívül újdonság, hogy muszlim. Már polgármesterként igen, de egyébként ilyen szempontból is voltak már előfutárai. Tehát ha jól emlékszem, a 2018-as félős választáson, az országos választáson volt példa arra, hogy nyíltan muszlim vallású képviselők, hiszen Michigan államból jutottak be az országos törvényhozásba. Viszont azért emeltem ki az ő hátterét, hogy fontosabb is igazából az életkoránál, hogy milyen háttere volt, mert az ő esetében ez központi jelentőségű. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy bevándorlottak a gyermeke, hanem a tanulmányait is konkrétan Afrika tanulmányokban folytatta az egyetemen, 2018-tól minősül amerikai állampolgárnak, és úgy általában a kampányban is, noha helyi New York városát érintő megélhetési kérdéseket emelte a kampánynak a középpontjába. Nyíltan az úgynevezett, hát kritikusok mondják, hogy harmadik világ nézeteit vallja, hogy harmadik világ koncepciókat képvisel a világképében, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy rendkívül kritikus az Amerikai Egyesült Államoknak a nemzetközi szerepvállalásaival szemben, és itt nem csak katonai akciókra kell gondolni, hanem úgy általában az Egyesült Államok és tágabb értelemben a nyugati civilizációnak a világ többi részével való viszonyát az kritikusan szemléli, tehát hogy most sarkítok, de lényegében emögött az a gondolat áll, hogy több kárt okozott a gyarmatosítás, főleg a gyarmatosítás révén a nyugat, mint amennyi mondjuk, civilizációs tevékenységet vagy hozzáadott értéket képviselt a korábbi gyarmatoknak a területén, tehát Afrikában, Dél-Ázsiában, Dél-Kelet-Ázsiában, Dél-Amerikában. Ez alapvetően jelzi, vagy jelzésértékű, hogy hát milyen súlyos kritikák jelennek meg saját magával szemben a nyugati politikai elitben, vagy a nyugati politikai elitnek az újabb generációiban ez az ojkofóbia, vagy öngyűlölet, ez egyre erőteljesebben kimutatható. Ennek több előjele is volt már korábban. Ezt az egészet csak azért mondom, mert ez majdnem, tehát ez a fajta önkritikus nézet az Egyesült Államokkal szemben, az sokkal markásabb szempont, mint az, hogy egyébként fiatal. A kettő egyébként nem zárja ki egymást, tehát ez a nézet ez leginkább a fiatalok körében, és főleg az egyetemet végzett, vagy egyetemen tanulmányokat folytató fiatalok körében terjedt el az elmúlt tulajdonképpen 10-15 évben.
Ez az ojkofóbia azok között, a fiatalok között terjedt, tehát ahogy mondja Gábor, értelmiségi fiatalok, talán olyanok, akik deklasszáltabbnak érzik magukat, vagy anyagilag talán hátrébb csúsztak, vagy gondolom nem mérnöki tanulmányokat meg ilyeneket végeznek, hanem talán ilyen szociológus, meg ilyesmi fiatalok, akik kevésbé tudnak elhelyezkedni?
Hát alapvetően a belpolitikai kontextusban, tehát az országon belül igen, nemzetközi kontextusban pedig ugye azt látni kell, hogy és ez egy általános jelenség, tehát nem csak a fiatalokra vonatkozó, csak náluk érhető leginkább tetten, hogy ugye mit várok el az államtól, mármint a szövetségi kormányzattól, vagy akár a helyi kormányzattól, és ugye a régi, dióhéjban fogom csak össze, ugye a régi dilemmája a mindenkori kormányzatnak, vagy államnak az volt, hogy közrendet kell adnia, illetve a szabadságot, mert az állampolgároknak, meg a közösségeknek a szabadságát kell biztosítania, és a nagy dilemma az az volt, hogy hogyan találja meg az arany középutat. Tehát hogyan biztosítja a közrendet és közbiztonságot, annélkül, hogy lábbal tiporná az embereknek a jogait. Ugye sok tekintetben ez mai napig központi kérdés a kormányzatban, de a 20. században, Amerikában pedig nagyjából a századforduló környékén egyre inkább bejött az a gondolat, hogy az állam az ne csak a jogokat és a közrendet biztosítsa, hanem szociális hát támogatásokat is adjon, tehát konkrétan minél nagyobb mértékben vegyen részt a különböző ellátó programokban. Tehát az is a működőképes állammal szembeni elvárás, egyre inkább a tágabb értelemben, vagy nyugaton beleértve egyébként Magyarországot is, hogy ez is egy elvárás, hogy ne csak közbiztonságot vagyon az állam, hanem működő közegészségügyet, közoktatást, akár az esetben felsőoktatást szintén mondjuk állami finanszírozásból, akkor tömegközlekedést, tehát ezeket biztosítsa. Tehát az egyenlőség, a szabadság meg a rend mellé az egyenlőség bekerült központi tézisként, és a progresszív erők Amerikában azok igazából ezt hangsúlyozzák, hogy egyenlőséget kell biztosítani, zárójelben megjegyzem, adott esetben akár a szabadság kárára is. Tehát a szabadság alatt itt igazából a meritokráciát kell érteni, hogy ha valaki vagyonosabb, vagy jobban tud teljesíteni, bármilyen oknál fogva, akkor az ő vállalkozói szabadságát, vagy ilyen értelemben az ő lehetőségének a szabadságát olyan értelemben is lehet akár korlátozni, hogy hát a szent cél érdekében, hogy nagyobb legyen az egyenlőség, az egyenlő kimenetel, az tulajdonképpen az állami beavatkozással lesz korlátozható a köz érdekében. Ugye ez egy ilyen intellektuális, meg általában egy politikai vita, a nyugati társadalmakban, hogy hát megint csak itt is hol van az arany középút, de alapvetően az, hogy a demokrata párt, az republikánusokra ez kevésbé jellemző, de ott is kimutatható, de az, hogy progresszív meg baltoldik, az tulajdonképpen ezt hangoztatja, hogy nagyobb szolgáltatásokat kell adni az államnak. És ezt azért mondom, mert nemzetközileg ugye ez lényegében arról szól, hogy hát lényegében a világkereskedelem, a különböző erőforrásoknak, akár emberi erőforrásoknak ugye a nemzetközi hát adásvétel, illetve hát, mozgása, az mennyire fair, mennyire segíti elő adott esetben a hátrányosabb helyzetű, vagy kevésbé szerencsés történelmi fejlődési országoknak a boldogulását. És hogy ilyen értelemben úgymond több segélyezést kell adni mondjuk, vagy segélyt kell adni az Egyesült Államoktól más országoknak, olyan kereskedelmi alkukat kell velük kötni, ami nem használja ki annyira az amerikai előnyöket. Tehát azért mondom, hogy belpolitikában ez az egész progresszív gondolat, főleg a fiatalok részéről úgy jelenik meg, hogy adjon nekem többet az állam közpénzből, a gazdagokat megadóztatva leginkább, hogyha a pénzügyileg megszűkül a mozgástere, nemzetközileg pedig, hogy hát tulajdonképpen most már fordítsuk meg az eddigi gyakorlatot, szól a narratíva, fordítsuk meg az eddigi gyakorlatot, és ne mi használjuk ki az előnyünket, pénzügyi gazdasági előnyünket más országokkal szemben, hanem minél inkább próbáljuk meg segíteni őket, vagy támogatni őket. Ha másra nem, akkor mondjuk úgy, hogy mondjuk onnan mondjuk bevándorlókat, menekülteket, vagy akár gazdasági bevándorlókat fogadunk. Tehát ilyen szempontból ez a progresszív gondolatkör, ez nemzetközi politikában is tetten érhető, csak azért, hogy mondjam, képlékeny, és utolsó gondolat, mert hogy nincs történelmi hagyománya.
Dehogy nem, hát ez egy abszolút marxista hozzáállás. Vegyük el a gazdagoktól, azok rosszak, és adják oda
persze,
nekünk.
Persze, így van, de Amerikában nincs történelmi hagyománya ennek a külpolitikai gondolkodásnak. Inkább a liberális, meg a konzervatív vonal érvényesült a külpolitikai gondolkodásban. Még a hazai belpolitikában is igazából ilyen progresszív kitörések voltak az elmúlt 100 évben. A konzervatívoknak, meg néha a liberálisoknak a bánatára, de alapvetően külpolitikai vonalon ez egy viszonylag új fejlemény. Ennek a jele volt, azt talán korábban beszéltünk róla, amikor ugye 2023. október 7-én, amikor volt ugye az Izrael elleni terrortámadás a Hamas részéről, ugye annak teljesen szokatlan, vagy legalábbis durva utóhatása volt az amerikai egyetemeken. Ugye itt nem csak arról volt szó, hogy szimpatizáltak mondjuk a palesztinokkal, hanem adott esetben antiszemita, vagy más motókat, meg jelmondatokat skandáltak a megben. Tehát ez alapvetően érlelődött a társadalom egyes részeiben, főleg a fiatalok körében, miközben az Egyesült Államok hagyományosan Izraelben át külpolitikát folytatott évtizedek óta. Tehát azért mondom, hogy ennek külön hagyománynak, a progresszív gondolatkörnek Amerikában nincs, csak intellektuális irodalma van, de gyakorlati hagyománya nincs. Most kezd abba az irányba tolódni az elmúlt években, évtizedekben fokozatosan az Egyesült Államok, hogy ez most már tetten érhető a tényleges választási eredményekben is, lásd mondjuk New York városában.
Érdekes, hogy maga Mamdani is tett olyan kijelentést, tehát ő komplexusmentesen tulajdonképpen antiszemita. Azt mondja, hogy amikor New Yorkban a rendőr rátérdel valaki nyakára az utcán, akkor azt a Cáhál, vagyis az izraeli hadsereg teszi. Tehát ilyet is mondott, és ez nyilván üdvözlésre talált ezeknél a fiatal egyetemista rétegeknél. Az is érdekes, hogy a Londonban megjelenő nemzetközi arab napilap, az Ashark al-Afsat, az a megválasztása másnapján békés hódításnak nevezte Mamdanit. Az mennyire nyom alatban, hogy ő muzulmán, és mennyire akarja ezt jobban érvényesíteni, vagy hát iszlamizálni New Yorkot?
Hát elméletileg ezt nem tudja megtenni, mert alapvetően az Egyesült Államokban országos szinten is, meg általában ugye a szólás meg vallásszabadság az egyik legalapvetőbb szabadságjog, olyan, hogy az Amerikában a legeslegelső alkotmánykiegészítés is erről szólt, és egyébként a bevándorlás Amerikában már az alapítás megelőzően a 17. században, és onnantól fogva végig ugye részben a vallásszabadság miatt volt. Ugye a katolikusokat is beleértve, de egyébként a katolikusokkal szemben, a római katolikusokkal szembeni különböző irányzatok esetében, és a legismertebb ilyen szempontból a puritánok. Tehát a lényeg az, hogy Amerikában nagyon érzékenyen tekintenek a vallásszabadságra, és az állam, bármilyen szintű állam, tehát szövetségi, vagy tagállam, vagy ott esetben városnak a szekuláris vagy világi hatóságnak az egyházi szerepvállalásával vagy együttműködésében különböző egyházakkal, tehát azt nagyon vegytisztán külön kell választani, úgyhogy ilyen értelemben közvetlenül nem tudna ráhatni, de ezzel együtt, mivel valóban hát ugye például a Diákok Palesztináért szervezet, ami ugye az említett tüntetésekben ugye részt vett, ez egy ilyen hálózatként működik Amerikában, az egyik legeslegeső egy ilyen szervezetnek New York egyik egyetemén, azt például ő alapította, tehát Mamdani még, amikor bejárt egyetemre, és közvetve ilyen szempontból, hogy ezek a gondolatok nagyobb teret nyernek mondjuk a közbeszédben, úgyhogy nem csak ellenzéki képviselőktől vagy politikusoktól, hanem konkrétan ugye tisztviselőktől is, úgy valóban ilyen szempontból azért feszültséget tud okozni. Ha jól tudom, New York városának az egyik tűzoltó parancsnoka volt az, aki történetesen izraelita, tehát zsidó vallású, és ő konkrétan lemondott. Tehát, hogy ő mondta, hogy ő így nem tud együtt dolgozni egy ilyen emberrel. Ugye ez a nagy kérdés, hogy ugye az a helyzet, hogy Amerikában is hasonló helyzet, mint egyébként más demokráciákban, hogy ugye a kampányidőszakban, főleg annak az elején, erőteljes, markáns üzeneteket fogalmaznak meg a képviselők, vagy hát a jelöltek, pont azért, mert úgy gondolják, hogy ezzel tudják ugye lázba hozni a kemény magot, akik rájuk szavaznak tűzön vízen át, csak hát neki kell ilyen szempontból ezeket a adott esetben populista vagy egyéb lózongokat ugye felkínálni, meg hangoztatni, és általában folyamatosan, ahogy közelednek a választásokhoz, úgy mérséklődnek, amikor pedig hivatalba kerülnek, akkor szembesülnek a valósággal, hogy hát mindent nem lehet megvalósítani abból a markáns programból, amit hirdettek, legyen ez kultúrharc, legyen ez adóztatás, legyen ez közszolgáltatás, teljesen mindegy, ezt nem tudják megvalósítani. Most egyelőre még nem látja, hogy túl korán ezt megmondani, hogy Mamdani úgymond mérséklődik vagy sem. Ugye az előjelek azok nem túl biztatóak egyelőre, mert ugye amikor tartotta a győzelmi beszédét, akkor egyébként még a Van Jones, a CNN egyik hát, politikai kommentátora, illetve Obama csapatának az egyik korábbi tanácsadója, tehát még ő is azt mondta, hogy hát ez nem tetszik neki, mert hogy nem volt alázatos, nem volt visszafogott, hanem konkrétan hát a kultúrharcot kevésbé, de mondjuk ezt a demokratikus, szocialista hangot, ezt erőteljesen hangozta. Tehát az úgy hangzott, mint valami kampánybeszéd még hónapokkal korábban, vagy az első szakaszban. Tehát ilyen értelemben érződött, hogy sokan attól félnek, hogy vérszemet kapott, és hogy az elképzeléseit azt keresztül nyomja a közgyűlésen, meg általában ugye a közéleten. Ezt meglátjuk, hogy majd mérséklődik vagy sem. Vannak akik bizakodók. Tegyük hozzá, hogy főleg a túloldalon lévő ugye konzervatívok, meg a republikánusok úgy általában, ők is vegyesen viszonyulnak ez az egészhez, mert nyilván nem akarják, hogy ezek a radikális elképzelések, ilyenekre kell gondolni, hogy ingyen buszozás, ami jól hangzik, csak hát egyrészt kifizet érte, másrészt meg ugye sokan attól tartanak, hogy akkor meg hajléktalan helyzet fog majd eszkalálódni ugye ezeken a tömegközlekedési eszközöken, vagy például ilyen elképzelésekre kell gondolni, hogy New York városában sokkal elterjedtebb lesz az a gyakorlat, ami már most is létezik, hogy a bérleti díjaknak lesz egy felső plafonja, tehát tulajdonképpen nem engedik meg a főbérlőknek, meg a tulajdonosoknak, hogy egy bizonyos értéken felül adják ki az albérletüket. Tehát, hogy vannak ilyen, hogy jobban megadóztatja a gazdagabbakat például, a vállalkozásokat, tehát vannak ilyen, voltak ilyen kampányígéretei, és ugye a republikánusok is vegyesen viszonyulnak ehhez, mert egyrésztről azt kívánják, hogy ne kapjonnak teret, ne valósuljanak meg ezek a programok, mert a végén még akkor általában népszerűbb lesz a demokrata párton belül, és akkor még nehezebb lesz ennek üzdeni. Egyfelől, másfelől meg pont van egy olyan logika, hogy de valósuljanak meg ezek az elképzelések, legyen csak radikális továbbra is Mamdani, mert akkor egyrészt előbb-utóbb megint csak bejut a valóság, tehát ő szembesül ezeknek a politikai és gazdasági árával, költségeivel egyrészt, másrészt meg hát lehet rámutogatni, hogy hát ott van egy szélsőséges elképzeléseket hirdető radikális, progresszív politikus, aki ráadásul egy ilyen nagymúltú városnak a mindennapjaival kísérletezik. Tehát ilyen szempontból egy ilyen intő példaként is tudnak rámutatni. Úgyhogy ezért mondom, hogy most mindenki próbálja belőni, hogy egyáltalán mire lehet számítani Mamdanitól, mérséklődik vagy sem. De visszatérve erre a muszlimszára, illetve a kultúrharcra, már most azért valamennyire a tisztviselők körében azért van némi feszültség, hogy hát ezt hogyan fogja tudni megoldani. Én arra számítok, hogy ezt a vonalat ezt enyhíteni fogja, mert ugye neki nem erre választották meg, hogy ezeket a gondolatokat megoszta. Alapvetően a választás az megélhetési, gazdasági kérdésekről szólt.
Az, hogy Donald Trump-al nyíltan szembe helyezkedik, ő szeretné az illegális bevándorlók mekkájává tenni New Yorkot, menedéket nyújtani. Ez mennyire élezi tovább az Egyesült Államokban lévő egyébként is mély szakadékot, és mennyire tart a republikánus oldal ezektől a feltörekvő csillagoktól a bal oldalon?
Érdekes mondom, kulturális szempontból talán kevésbé azért, mert ugye New York amúgy is egy multikulturális központ, mint általában a nagyobb demokrata városok, de New York kifejezetten, tehát amúgy is erről jó értelemben híres, tehát hogy mindenféle negyedekkel meg tehát tényleg egy multikulti a szó pozitív vagy jó értelmében. Ami szempontból igazából akasztanak tartják Trumpék, meg általában a republikánusok az ilyen bevándorlópárti programokat, ugye ezt korábban beszéltünk róla, a menedékváros státusz, ami azt jelenti, hogy az illegális bevándorlókat is megtűri, sőt inkább szívja magához a városvezetés, és azt mondja nekik, hogy nem fog együttműködni a szövetségi hatóságokkal, hogyha az utóbbiak megpróbálnák ugye kitoloncolni ezeket az illegális bevándorlókat. Ez jogi meg állami igazgatási szempontból vet fel problémákat, ugyanis Mamdani mellett más demokrata politikusok is, országos jelentőségi politikusok tettek hasonló kijelentéseket, hogy nem csak nem fogják értesíteni a szövetségi hatóságokat, hogy az illegális bevándorlók tartózkodnak ezekben a városokban, hogy tették ezt eddig is, tehát nem fogják ezt jelenteni, hanem konkrétan, ha mégis megjelennének a szövetségi ügynökök, az úgynevezett ICE ügynökök, akkor konkrétan ellenállnak. Tehát a helyi rendőröket arra szólítják fel ezek a városvezetések, hogy ne működjenek együtt a szövetségi tisztviselőkkel. Ez azért probléma, mert az amerikai alkotmánynak a 6. cikkeiben van az úgynevezett szupremácia klauzula, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a szövetségi vagy országos szintű törvények vagy jogszabályok, azok elsőbséget élveznek a tagállami szintű jogszabályokkal, vagy alsó szintű jogszabályokkal szemben, kivéve persze azokat a területeket, ahol eleve alkotmány alapján a tagállami törvényhozás vagy jogszabályok az irányadók. Na most röviden ez azt jelenti, hogyha van egy szövetségi ügynök, akinek az a szövetségi jogszabályok alapján a feladata, hogy azonosítsa, megtalálja és kitoloncolja az országból az illegális bevándorlókat, akkor neki ezt végre kell hajtani, az elnöknek pedig az az egyik felelőssége, nem csak joga, felelőssége is, meg kötelessége, hogy ezt a törvényt igenis hajtsák végre. Ez az alkotmány alapján az egyik feladata az amerikai elnöknek gondoskodni arról, hogy az Egyesült Államok országos törvényeit hajtsák végre mindenütt az országban. Na most, hogyha valahol helyi szinten szándékosan ezzel szemben állnak, na az egy komoly feszültséget okoz, mert az felveti megint azokat a kérdéseket, amikkel már kaptunk ízelítőt, hogy berendeljem-e a Nemzeti Gárdát, vagy nem, bíróságokra mennyit kell járkálni, végsősorban a legfelső bírósága, hogy most akkor a helyi szinten az államoknak milyen mozgásterük van, milyen nincs. Tehát, hogy ez végső soron ugye elindítja az Egyesült Államokat egy olyan irányba, ahol szó szerint, ahogy a nevében benne van, Amerikai Egyesült Államok többes szám. Tehát, hogy vannak, és hogy a központi hatalom az nem mindig tudja érvényesíteni, vagy akadálytalanul érvényesíteni a hatalmát. Ugye legutóbb durván ilyennel, hát a polgárháborúban lehetett találkozni, mármint ahol tényleg eszkalálódtak az események. Ha még ehhez rátesszük a kultúrharcot, akkor meg aztán meg ugye ezt a radikalizálódást bármelyik oldalon, akkor ez valóban tovább feszíti a húrt az Egyesült Államokban, úgyhogy inkább ettől tartanak, hogy itt az Uniót, az Egyesült Államokat, meg a szövetségi törvényeknek a tekintélyét lesz nehéz megőrizni, hogyha valóban nyakasak lesznek ezek a helyi vezetők, és ellenállnak. Ezért volt kulcsfontosságú, mert jogi szempontból az is, hogy a Nemzeti Gárdának az alkalmazása az egyes nagyvárosokban, például Los Angelesben, ott konkrétan, hát mit mond majd róla a legfelsőbb bíróság majd később, tehát hogy kinek volt itt igaza. Úgyhogy inkább ettől tartanak a republikánusok, hogy itt hát szétszakad az ország. Valószínűleg nem, valószínűleg ezt megakadályozzák, de hát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen eredménnyel.
Kedves hallgatóink, ez volt a Kerengő külpolitikai beszélgetések, amelyben Csizmazia Gáborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársával beszélgettünk. A technikus Biksa Levente, a zenei szerkesztő Bőgös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.